Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Az elmúlt hónapokban jelentős drágulást látott Európa az energiapiacon. Például december végén 170 euró, majd pár nappal később 70 eurós földgázár, jelentősen megdrágult áram, kis megtorpanásokkal, de emelkedő trend a kőolajpiacán. Mi történt, mi mozgatja az árakat?
Hogy kezdjem talán ott, hogy az idei évet megelőző néhány évben történelmi szinten mérve is alacsony energiaár környezetben értünk, tehát ha úgy tetszik a szokásostól vagy az indokoltól moderáltabbak voltak az energiaárak globálisan is és Európában is, akkor ez nem tűnt fel annyira nekünk, hiszen fogyasztóként ennek az előnyeit élveztük, és hát ez elmúlt évek átlagához képest ez a drasztikus, tényleg többszörös, időnként 4-5-szörös áremelkedés, amit idén láttunk, ez tényleg sokkolónak tűnik, és ilyen hatása is lesz valójában. Talán onnan indulnék, hogy alapvetően keresleti és kínálati oldali tényező is vannak ennek a jelentős áremelkedésnek, és alapvetően egy globális történettel állunk szemben, aminek van egy extra európai vonatkozása is, tehát ha úgy tetszik, akkor ebben az évben energiapiacokon minden összejött, ami összejöhetett negatív értelemben. Hogy először is van egy gazdasági kilábalás a 2020-as gazdasági visszaesés után, ami jelentősen növelte a energiakeresletet globálisan, itt kiemelném a kínai gazdaságot, ázsiai gazdaságokat is, és ezzel szemben a kínálati oldalon olyan fejlemények történtek, amelyek hát nem tudtak lépést tartani a újra megélénkülő kereslettel. Először is a cseppfolyós, talán a földgázpiacra kezdeném, ott látszik ez a történet a legjobban. Ugye globalizálódik a cseppfolyós földgázpiac, és hát azok a cseppfolyós földgáz projektek, amelyeket azt vártuk, hogy elindulnak, azok késve lépnek be a piacra, és Ázsiában akkora kereslet generálódott ebben az évben többlet földgázra, amivel a kínálat alig tudott lépést tartani. Lényegében a Kína, Japán, Dél-Korea elvitte a gázt a világpiacról, főhúzta az egekbe az árakat, és ennek volt a következménye az, hogy Európában is ehhez alkalmazkodni kellett. Európa és Ázsia versenyez a cseppfolyós földgáz forrásokért.
Igen, viszont az elmúlt másfél-két évben nagyon sok amerikai cseppfolyósított földgáz szállító lépett a piacra. Ez nem változtatott valamit a kínálati oldalon? Illetve ugye említette azt, hogy a COVID-járvány előtt milyen alacsonyak voltak az árak, illetve a COVID-járvány elején, de akkor is 12-szeres, 13-szoros növekedést látunk a földgáz árában a minimumhoz képest, a 170 euró, ami december közepe második felében volt.
Így van, ilyen feszítetté vált a földgázpiac globálisan is. Látni kell azt, hogy az ázsiai piacon egy nagyon nagy beszállító Ausztrália, Ausztráliával Kínának politikai problémái támadtak, tehát nem vált olyan kedvessé, vagy nem olyan kedves most az a forrás Kína számára, és az amerikai cseppfolyós földgáznak egy jelentős része Dél-Amerikába ment el, mert ott is ilyen jellegű problémák voltak, úgyhogy summa summarum az európai piac abban a helyzetben találta magát, hogy ugye eleve egy nagyon koncentrált kínálati struktúrával rendelkező piac, itt három nagy beszállító adja tulajdonképpen az európai földgáz kínálatnak a döntő részét három állami céggel, ugye az orosz Gazprom, a norvég Statoil, illetve a algériai Sonatrach, amelyek közül a legrugalmasabb kínálattal az orosz fél rendelkezik. Ugye az elmúlt években Oroszország, küzdött azért, hogy megtartsa a piaci részesedését az egyre növekvő cseppfolyós földgáz piaci térnyerésével szemben, de most, hogy a cseppfolyós földgázra máshol jó piac mutatkozott, Oroszország abban a helyzetben találta magát, hogy egy nagyon erős piaci pozícióban, hát részben kompenzálni tudta magát azért a veszteséget, amit az elmúlt években elszenvedett, tehát a globális földgáz szűkösségre, vagy ahhoz adódott Európában egy olyan piachatalmi helyzet, ami a Gazpromnak kedvezett. Ugye azt látjuk, hogy a orosz szállítások Európába idén azok bőven a 2019-es, tehát a válság előtti év alatt vannak, tehát itt teljesen nyilvánvaló, hogy orosz részről ugyan betartják az összes meglévő szerződésüket, de ezen felül mennyiséget nem hoznak az európai piacra, tehát racionálisan élnek azzal a pozícióval, amelyük van, hát ez az égbe nyomja jelenleg az európai földgázárakat, és minden más tulajdonképpen ebből következik, tehát a villamos energia áremelkedés Európában, ami legalább olyan drasztikus és mellbevágó, mint a földgáz áremelkedés, ott is ugye a hagyományos, vagy az évekkel, egy-két évvel ezelőtti 40-50 eurós mondjuk baseload megawattóra árról, most akár 3-400 megawatt vagy Európa megawattórás árakra is időszakonként sor került, tehát ott is ennek az áremelkedésnek az alapvető, vagy 80-85%-ban meghatározó tényezője az a földgáz input áremelkedés.
És Oroszországnak, vagy a Gazpromnak miért nem érdeke az, hogy amikor 100 euró fölött 150-170 euróért adják Európában a gázt az azonnali piacon, akkor elárassza a piacot a saját gázával, jelentős hasznot termelve. Mert hogy ugye a másik oldalról a kereskedelmi földgáztárolók Európa szerte azért tárolódnak ki jelentősen, mondjuk Magyarországon is azért van nagyjából 32-33%-on most, amikor beszélgetünk a földgáztárolók töltöttsége, holott tavaly előtt ilyenkor még sok 10-20%-kal magasabban volt, mert hogy a szakértők szerint a földgáz tulajdonosai, azok a cégek, amelyek tárolják a földgáztárolókban a gázukat, a magasabb ár miatt egyszerűen eladják, mert hogy olcsón tárolták be. Szóval akkor az oroszok miért nem hoznak több gázt 170 euróért?
Hát ezt az oroszoktól kell megkérdezni, én azt gondolom, hogy ennek vannak üzleti indokai, hiszen hát ismerjük azt, hogy a monopolározás az úgy viselkedik, hogy az úgy működik, hogy ugyan kevesebb mennyiséget tudok eladni, de hogyha ezt jóval magasabb áron tudom értékesíteni, akkor rövid távon nagyobb profitra teszek szert. Tehát egyszerűen én azt gondolom, hogy egy monopolisztikus jellegű árazásról van szó az orosz oldalon, és ehhez adódnak olyan politikai tényezők, amelyeket nem szabad ebben az esetben figyelmen kívül hagyni. Tehát az európai piac a ilyen részbeni kiszárítása, hogyha ez nem orosz otthoni ellátási problémákra vezethető vissza, már pedig erre nincs indikáció, akkor azért azt a célt is szolgálhassák, hogy Oroszország demonstrálja azt, hogy egyrészt szükség van arra, és próbálja kikényszeríteni, hogy az úgynevezett északi áramlat 2 vezetéknek az üzembe helyezésével az a stratégia, amin jó 10 éve dolgozik Oroszország, az megvalósuljon, és a jövőben ettől a tulajdonképpen fizikailag is a vasfüggöny vonalán megépült vezetékrendszertől nyugatra és keletre külön tudja szabályozni a kontinensnek a gáz ellátását. Tehát én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú Oroszország számára, hogy elérje, hogy ez a projekt végre életbe lépjen. És hát vannak olyan országok, akiket pedig jutalmazni és büntetni szeretne Oroszország, tehát azt látjuk, hogy Moldovában, Ukrajnában szeretné elérni azt, hogy a gáz piaci fejlemények következtében számára kedves politikai megoldások szülessenek. Úgyhogy gazdasági és politikai indokok azt gondolom egyaránt szerepet játszanak abban, hogy Oroszország ma egy ilyen stratégiát játszik a gázpiacon Európában.
És volt már hasonló helyzet, hasonlóan hullámzó ára gázpiacon? Néhány nap alatt majdnem a duplájára, sőt több mint a duplájára emelkedik, illetve csökken a gáz decemberben.
Nem volt. Tehát ez azt mutatja, hogy a kereslet-kínálati viszonyok iszonyúan kélezettek. Ilyen körülmények között azt gondolom egyébként egy óriási dolog az, hogy Magyarországon ellátásbiztonsági szempontból olyan helyzetben vagyunk, amilyenben vagyunk. Tehát, hogy ahogy ön is említette, még a földgáz készleteink, tartalékaink. Egyébként a 2019-20-as fejleményeknek köszönhetően magas szinten vannak, és képesek a növekvő és magas szinten lévő gázkeresletet kiszolgálni. Úgyhogy hát egy egészen példátlan szituációval állunk szemben. Az, hogy egyébként a gáztároló tulajdonosok arra törekednek, illetve azok a tulajdonosok, akik a tárolókban a gázt tárolják, hogy ezt most szeretnék értékesíteni, az meg a piaci logikából következik, hiszen azért tárolták be a korábban, a mostaninál jóval olcsóban megvásárolt gázt, hogy majd a magas árazású időszakban értékesítsék. Azt gondolom, hogy ennél jobb alkalom arra, hogy ezt megtegyék, hát nem nagyon látszik, hogy fogadódni.
És azon túl, hogy azért van valami fajta kiszámíthatóság a beérkező, illetve a megtermelt gáz mennyiségében, a napi szintű jelentős árváltozásokat mi okozza? Mi okozza azt, hogy egyik napról a másikra 100 eurót zuhan, vagy emelkedik a földgáz ára?
Hát a gázkereslet alapvetően a időjárási változásokra érzékeny, tehát amennyiben olyan meteorológiai előrejelzések jönnek, hogy tartósabb hideg időszak következik, az ugye egy jelentős keresletnövekedést eredményez, ez meg tudja dobni a gázárakat. Amikor jön egy hír arra vonatkozóan, hogy a új német kormány az mégsem akarja átadni, vagy üzembe helyezni, vagy nem támogatja azt, hogy az északi áramlat 2 vezeték az üzembe léphessen, abban a pillanatban ez ma teljesen ideges piaci reakciókat tud kiváltani, hiszen ha ez nem történik meg, akkor arra számítanak a piaci szereplők, hogy kínálati oldalon továbbra is a szűkösség fogja jellemezni a piacot, és ez újra egekbe tudja nyomni az árakat. Tehát ez azt mutatja, hogy ha úgy tetszik, a jelenleg Európában a gáz kínálati görbének egy nagyon-nagyon meredek szakaszán vagyunk, egy pici elmozdulás a várakozásokban az drasztikus árváltozásokat tud hozni. Én nem gondolom, hogy spekuláció, tehát abban a rossz értelembe vett spekuláció el ezek mögött, az árváltozások mögött, amire gondolni szoktunk, hanem kifejezetten kielezett kínálati oldali helyzet. Nem említettem még azt, hogy az európai helyzetet rendkívül instabil teszi az, hogy a legnagyobb európai belső piaci gáztermelő, Hollandia, a hagyományosan nagy gázkitermelését a Groningeni mezőn, azt lényegében nullára viszi a következő évben. Ma már csak valami 10 milliárd köbméternyi termelésük van, de gyakorlatilag kiesett a holland gáz az európai ellátásból. Az észak-afrikai ellátásban is akadozás van, az algérgáznak egy része ugyanis Marokkon keresztül érkezik Európába, és ott a politikai feszültség, a két ország közötti politikai feszültség miatt akadozik a gázellátás a Ibériai félsziget felé. Tehát ami baj történhet most ezen a területen, az minden együtt áll. És még egyszer mondom, azok a amerikai szállítmányok, amelyek segíthetnének ezen a helyzeten, azok pedig addig, amíg ott jobbára találnak, az ázsiai piacra mennek. Úgyhogy ez a magas árkörnyezet tudja egyáltalán hozni a tankereket Európába, és láthatjuk is, hogy amikor egy-egy hír megint csak napvilágot lát, hogy hát akkor meggondolták magukat az árak miatt a LNG szállítmányok, illetve hát ezek a tankerek, és inkább Európába fognak landolni, akkor az megint nyugtató lakhat az árakra. De egy rendkívül kielezett helyzet az, ami ma van.
És hogyha így 2022 elején nézzük, akkor kevesebb gáz érkezik, illetve kevesebb gázunk van, mint amennyire szükség lenne, vagy a megnövekedett gázigényt nem tudjuk kielégíteni. Korábban itt az Aréna című műsorban Jenei András szakértő azt mondta, hogy nagyjából az 500 milliárd köbméteres európai gázfelhasználás 10%-a 50 milliárd köbméter hiányzik a kontinensről.
Hát azt gondolom, hogy az Andrásnak nagyjából igaza lehet, és ugye azokat a kieső mennyiségeket, amelyeket említettem már orosz részről, ez most 20%-kal is alatta van annak a mennyiségnek, amit 2019-ben szállítottak Oroszországból. Ezeket részben tudja kompenzálni a többlet LNG, ami egyébként érkezik Európába, csak nem olyan mennyiségben, hogy ezt a teljes kieső mennyiséget pótolja, de az orosz szállításokat, a csökkenő holland termelést, a csökkenő észak-afrikai mennyiséget azt már összességében nem tudja. Úgyhogy nem csökken olyan ütemben az európai gáz felhasználás, ha úgy tetszik, amilyen ütemben ahhoz szükség lenne rá, hogy ekkora kieső mennyiségeket ilyen ások nélkül el tudna viselni a piac.
Őszelején már energiaválságról lehetett hallani, és voltak, akik azt mondták, hogy ez lesz a következő nagy gazdasági válság kiinduló pontja. Rövid, illetve középtávon milyen megoldások látszanak például a gázra?
Ugye energiaválság én szerintem akkor van, amikor már fizikailag nem érhető el energiaforrás, valamilyen ellátási, fizikai ellátási probléma van. Szerencsére ma nem tartunk itt, de kétségtelen, hogy ugye ezek a magas árak jelzik azt, hogy milyen az értéke ezeknek az energetikai szolgáltatásoknak. Egyébként azt gondolom, hogy már középtávon sem túl kedvező a kínálati oldali szereplőknek, hogyha tartósan ezen a szinten marad a földgáz ár. Ugye a kőolajról nem beszéltünk, de a kőolajárak azok ugyan elég magas szinten vannak, de egyáltalán nincsenek kívül a megszokott sávon. Tehát ez a 70 dollár per hordós olajár az egy nem alacsony, de nem is extrém színnek felel meg. Tehát
igen,
ott nem látjuk
mondta
ezt
az előbb, pár perccel ezelőtt, hogy nagyjából 8 hónappal ezelőttől kezdve folyamatosan emelkedik, bár volt egy kis megtorpanás, 85 dollár körül egy kicsit visszaesett, de úgy tűnik, hogy az is folyamatos megy felfelé.
Nem megy felfelé, az néha fölfelé megy, néha lefelé megy, de azt gondolom, hogy amíg el nem éri a 100 dollárt, addig nem lehet azt mondani, hogy ott valami extrém történetről van szó, és az olajár az most 70 dollár körül van. Tehát az egy magas, de nem extrém, nem szokatlan, ha visszatekintünk, egyáltalán nem szokatlan helyzet. Az extrém árak azok tipikusan most a földgáz piacot, és ennek következtében a villamosenergia piacot jellemzik, sőt, és ugye erről nem beszéltünk, de Európában a széndioxid kibocsátásnak az ára is, hát mondjuk két évéhez képest, hát 20-szorosára, majdnem 20-szorosára nőtt. Ugye két évvel ezelőtt 5 euróba került egy tonna a széndioxid kibocsátás. Európában most olyan 80 euró körül van, akkor elszámoltam magam meg, hogy csak 10 vagy ugye 15-szörös áremelkedés történt. Ez is emeli a villamosenergia árszintet, de...
Kik fizetik meg ezt az 5 helyett 80 eurót?
Mindenki, aki az úgynevezett emissziókereskedelmi rendszer alá tartozik Európában, tehát ezek tipikusan a pontszerű nagy kibocsátók, erőművek, nagy ipari fogyasztók, akik nagy kazánokkal rendelkeznek, tehát olyan több mint 12 ezer európai nagy fogyasztó fizeti meg ezt az áremelkedést, hiszen ennyivel növekedett meg minden egyes kibocsátott széndioxid tonna költsége a működésükkel kapcsolatban. Úgyhogy hát összességében egy nagyon-nagyon különleges helyzetben vagyunk. Én azt gondolom egyébként, hogy döntően rövid távon a kínálati oldalnak a változása hozhat ezen enyhülést, tehát ha az ázsiai piac stabilizálódik és több mennyiség érkezik cseppfolyós földgázból Európába, akkor változni fog a helyzet, és amennyiben Oroszország úgy dönt, hogy valami okból kifolyólag több mennyiséget enged az európai piacra, akkor ez segíthet a helyzeten. Én azt gondolom, hogy most jelenleg az a legfontosabb, hogy ezt a téli fűtési időszakot Európa komolyabb ellátásbiztonsági probléma nélkül átvészelje.
Valószínűleg, hogyha a Gazprom egyik vezetőjét kérdeznék, vagy egy orosz energetikai szakértőt, akkor azt mondaná, hogy nem Oroszországon múlik, hanem Európán, hiszen ön is említette, ott van az északi áramlat 2. Abban az esetben, hogyha itt megindulhatnak a szállítások, és ne azt nézzük, hogy Oroszország milyen terveket sző, illetve hogy tervezi ezt segíteni a döntéseivel, hogy Európa úgy határozzon, hogy megengedi és lehetővé teszi az északi áramlat 2 gázvezeték működését. Szóval, hogyha csak a gázvezetéket nézzük, és nem a politikát, mennyi gáz érkezhetne? Megoldhatná-e rövidebb távon, vagy akár középtávon az európai energiaproblémákat, de legalábbis a földgáz hiányt?
Természetesen megoldhatná. Tehát az északi áramlat 2 vezetéken legalább 50 milliárd köbméter gáz tud fizikailag megérkezni az európai piacra.
Ez 10%-a nagyjából a teljes éves felhasználása.
Tehát az brutálisan nagy mennyiség, de nem a fizikai szállítási kapacitásra van a probléma. Tehát ma is van olyan fizikai szállítási kapacitás, nevezetesen Ukrajnán, Csehországon, keresztül Németországba, amely képes lenne ezt a mennyiséget minden további nélkül Oroszországból az európai piacra jutatni, ha Oroszország úgy döntene, hogy ezen az útvonalon szállítani akar. De Oroszország demonstrálta és kijelentette és elhatározta, hogy ezen az útvonalon ő nem akar Európába szállítani. Igazából, hogy is mondjam, csak ez egy döntés kérdése, hogy ez így van. Láttuk azt, hogy a másik nagy orosz-európai vezetéken, kontinensen futó vezetéken, a Jamal vezetéken, Belorusszia és Lengyelországon keresztül is ugye csökkentette a kapacitás lekötését Oroszország a várakozási szintek alá. Hát ez egy válasz egyébként, és érdemes meghallgatni az orosz félt ugye ezekben az ügyekben. Az orosz fél tulajdonképpen azért többé-kevesbé joggal kritizálja az európai politikát is, amely hát kijelenti most, hogy 2030-ra nem szeretne igazából földgázt felhasználni, de arra vonatkozóan, hogy addig hogyan és milyen módon és milyen mennyiségben, milyen áron, milyen kondíciók mellett szeretne támaszkodni az orosz földgáz felhasználása, arról nem nagyon mond semmit, és nem nagyon ül letárgyalni az orosz féllel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen politikai párbeszéd hiány is hát nehezíti most azt a helyzetet, ami ebben az ügyben Európa és Oroszország között kialakult. Tehát én azt gondolom, méltányolni kéne az orosz félnek azt az igényét, hogy ha a legnagyobb fogyasztója 5 évvel ezelőtt még azt mondja, hogy a földgáz az a zöld átmenetnek a kulcsfontosságú tüzelőanyaga lesz, vezetékeket épített és investált ebbe az ágazatba, és 3 évvel később pedig azt mondja, hogy erre nem lesz szükség, akkor hát ehhez valami konkrétabb magyarázatot fűzöm, de legalábbis egy értelmes együttműködést kéne feltételezni a két fél között, hogy ez az átmenet, ami majd ugye 2050-ig várhatóan meg kéne történjen, az ne ilyen zökkenőkkel legyen tele, mint amit most látunk.
Németország január 1-én megkezdte a még működő 6-ból 3 atomerőművének a leállítását, a maradékot az év végéig vezetik ki az áramtermelésből. Ennek lehet hatása az áram árára itt Európában?
Természetesen lehet, de azt gondolom, hogy ez a hatás egy olyan hatás lesz, amire már mindenki számított. Tehát ugye ebben a hírben tulajdonképpen semmi meglepetés nincs. Németország, hát ha jól emlékszem, körülbelül 10 éve eldöntötte, hogy megválik az atomenergia felhasználásától, és ebben a kérdésben Németországban egy meglehetősen jelentős politikai konszenzus van. Volt akkor is, amikor ezt a döntést meghozták, és ez a konszenzus, ez nem változott meg. Én azt gondolom, hogy a mostani döntés csak azt jelenti, hogy valóban ez a helyzet, és ugye azok a választási eredmények, amely a mostani német kormánykoalíciót eredményezték, azt is jelzik, hogy a választók között ez a preferencia. Úgyhogy ezt lehetett tudni, természetesen az európai áramárakra nem lesz egyáltalán kedvező hatás annak, hogyha a németek ezt meglépik, hiszen zsinór termelésű karbonmentes alaperőműveket von ki a német partner az európai árampiacról, ami ezer szálon össze van kapcsolva, tehát ez megint egy kínálati sok ezen a piacon, ami hát ezekben az időkben egyáltalán nem jó hír, de még egyszer mondom, nem meglepetés.
Nagyjából mekkora energiatermelés esik ki Németországban?
Hát ez a német energiatermelésnek, ugye az atomerőművek azok nálunk jóval kisebb százalékát adták, talán 15%-át, és ez az utolsó 3-4 erőmű IVI blokk, aminek a bezárására sor kerül, tehát néhány gigawattról van szó ebben az esetben.
És ugye említette, hogy ez érintheti az egységes európai hálózatot is. Aki esetleg nem tudja, annak röviden kérem mondja el, hogy hogyan működik most az európai árampiac. Mondjuk az itthon megtermelt villamos áramot biztos, hogy Magyarországon használjuk fel, vagy az akár mehet Németországba is?
Hát az európai árampiac az ma tulajdonképpen fizikai értelemben is, illetve piaci értelemben is egy közös piacként képzelhető el. A villamosenergia hálózatok összekötöttek és szinkronizáltan működnek, tehát amennyiben az országok közötti összekötő kapacitások megengedik a tranzakciókat, akkor az országok között teljesen szabadon áramlik a villamosenergia, és egységes piaci szabályok is vonatkoznak az európai árampiaci szereplőkre, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az a villamosenergia, amit mi helyben itt megtermelünk, az nálunk lesz elfogyasztva, és ráadásul a piaci tranzakciók azok elválnak a fizikai áramlásoktól is, tehát egy elég komplex piacról van szó. Ez azt jelenti, hogy minden rezdülés, minden változás keresleti és kínálati oldalon az nem marad nemzetállami vagy tagállami határokon belül, hanem nagyon jelentős hatást gyakorol az egész európai integrált árampiacra. Ezért beszélünk arról, hogy ugye nem föltétlen lehet azt mondani, hogy csak Németországnak a belügye az, hogy milyen politikát folytat a saját energia mixét illetően. Noha ez jogállami hatáskörbe tartozik, ma minden tagállam maga dönti el, hogy milyen villamosenergia mixet vagy energia mixet szeretne alkalmazni a saját fogyasztóinak az ellátására. Mégis, mivel ez egy összefüggő rendszer, hát nagyon jelentős kölcsönös hatást gyakorolnak ezek a döntések az egész árampiacnak a működésére.
És visszatérve Németországra, miről tervezik a kieső energiát pótolni?
Hát ugye nincs nagyon más választásuk, mint hogy földgázzal pótolják, hiszen nem csak arról van szó, hogy Németország a nukleáris energiatermeléstől akar megválni, hanem elhatározta a szenes erőműveinek a bezárásait alapvetően klímavédelmi szempontból. Tehát ez egy nagyon furcsa kombináció. Németországban nincs is nagyon párja, hogy ugye egy jelentős fosszilis erőmű park és egy jelentős nukleáris erőmű parkot vonjon ki a forgalomból. Nem marad más lényegében, mint a megújuló energia és a földgáz kombinációja. Tehát a következmény ennek a döntésnek az, hogy Németországnak a földgáz függősége az tovább fog nőni. És hát itt egy nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni, hiszen a helyi nemzeti döntések miatt Németország azt gondolom, hogy egyre inkább és egyre hosszabb időn keresztül próbál majd a többlet földgáz felhasználásra támaszkodni, miközben a nagy másik európai partnerország, Franciaország pedig alapvetően pont a nukleáris energia hosszabb és tartósabb rendszerben tartása mellett érvel a mostani európai vitákban. Tehát ez a nukleáris energia és vagy földgáz kérdés, ez most a két európai meghatározó hatalom energetikai vitájának is a kiemelt kérdésévé vált.
És van elég gáztüzelésű erőmű Németországban, legalábbis olyan, amit most nem használnak ki 80-90%-ig, és beléphet az atomerőművek, illetve a folyamatosan növekvő energiaigények kielégítése érdekében?
Egészen biztosan átgondolták ezt a németek úgy, hogy lesz gázos kapacitás. Én azt gondolom, ezeknek az erőműveknek a pótlására, még egyszer mondom, hosszú ideje készülnek erre a történetre, és hát ha más nem, akkor átmenetileg az az export pozíció, ami Németországnak az elmúlt 6-8 évben garantált volt, tehát Németország egy jelentős exportőr volt az európai piacon, ez az export pozíció, ez gyakorlatilag mára majdnem teljesen elolvadt, és ezekkel az erőművezárásokkal lényegében Németország legalábbis átmenetileg nettó importőr pozícióra szorulhatta, ami hát megint csak azt jelzi, hogy amíg van persze kitől importálni, Európán belül addig ezzel nincsen probléma, de hát itt is a kínálati oldal az egy ilyen, az feszesebbé válik. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ugye Németország irdatlan mennyiséget investált megújuló energiaforrásokba, csak azzal az a probléma, hogy ma még nem tart ott a technológia, hogy a megújuló energiaforrásoknak a tartós tárolását olyan mennyiségben tudjuk megoldani, ami valójában azt eredményezhetni, hogy semmi probléma nem lenne azzal, hogyha nukleáris erőműveket vagy szénes erőműveket bezárna Németország, mert amikor fúj a szél és süt a nap, azt az energia mennyiséget el tudnánk tenni üzletileg és technológiailag értelmezhető módon azokra az időszakokra, amikor nem fúj a szél, meg nem süt a nap, de sajnos ezek a technológiák még nem kiforrottak. Talán egy példát említenék, ez magyar példa, most télen 7101 nehány megawattos csúcsfogyasztást produkált a magyar villamosenergia rendszer. Ez egy új rekord, és hát sajnos ennek a fogyasztásnak a kiszolgálásához a magyar megújuló erőművek 25 megawattnyi termeléssel járultak hozzá. Tehát pont akkor jelentkezett a csúcsfogyasztás, amikor a napos erőműveink nem termeltek, amivel még egyszer mondom, nem lenne probléma, ha már tudnánk azt a technológiát, hogy a korábban megtermelt villamosenergiát hogyan tegyük el ezekre az időszakokra, csak sajnos ez még nem működik. Úgyhogy a németeknél is ez a nagy probléma, nem lesz más választásuk, mint a gázt használni.
Egyébként vannak természetesen az energiatárolással kapcsolatos kutatások rengeteg, de van olyan, amelyik kifejezetten eredmények kecsegtető, és amely akár a következő években a valóság lehet? Ugye az egyik legfontosabb most, ami működik, az akkumulátoros energiatárolás.
Ugye az akkumulátoros energiatárolással az a probléma, hogy az alapvetően rövid időszakokra tudja megoldani a villamosenergiatárolást üzletileg értelmezhető módon. Ez másodperceket, órákat jelenthet, de semmiképpen nem heteket és hónapokat. Úgyhogy az akkumulátoros energiatárolás az ebben az értelemben, már ami a szezonális villamosenergiatárolást illeti, az jelenleg nem alternatíva. Itt egyébként Magyarországon is két olyan lehetőséget vizsgálnak a szakemberek, amelyek ilyen megoldásként szolgálhatnak. Ez lényegében a megújuló áram gázzá alakítása valamilyen módon, lehet zöld energiából, zöld villamos energiából hidrogént előállítani viszonylag egyszerű technológiával, és utána kipróbálni azt, hogy milyen mértékben képes a magyar földgázrendszer befogadni zöld hidrogént, vagy ilyen módon előállított hidrogént, tartósan tárolni és utána felhasználni. Ha kiderülne, hogy a magyar földgáz infrastruktúra értelmes átalakítással nagy mennyiségű hidrogéntárolására alkalmas lenne, az erre a szezonális energiatárolás kérdésre egy nagyon izgalmas alternatívát jelenthetne. Ezek a kísérletek folyamatban vannak, a magyar földgáztárolónál folyik olyan energetikai innovációs projekt, ahol azt vizsgálja a földgáztároló, hogy a különféle berendezései különféle földgáz, hidrogén mixeket milyen mértékben képes elviselni. Tehát ha úgy tetszik, a kísérleti fázisban vagyunk, amikor ugye megkaphatnánk ezt a választ erre a kérdésre, hogy fog kinézni a földgáz.
És mi a legnagyobb probléma? Nem vagyok egy nagy kémikus, de ugye a földgáz és a hidrogén között az egyik különbség az, hogy a hidrogén az legalábbis kisebb, vagyis sokkal tömítettebbnek kell a rendszernek lenni. Szóval mik a fő problémák? Meg ugye azt is lehet hallani, az Energia Világ című műsorban is rengeteg szakértő beszél arról, hogy nem mindegy, hogy milyen anyagok vannak beépítve, nem mindegy a tömörsége, a tömítettsége ezeknek. Szóval mi a legnagyobb probléma? Mi az, ami miatt nem lehet a földgázvezetékbe hidrogént rakni és azt felhasználni? Mondjuk hőtermelésre erőművekben.
Hát nagyon, én sem vagyok vegyész, én is közgazdász vagyok, tehát túl a részletekben nem szeretnénk menni, de mindenképpen az a probléma, hogy ugye a legkisebb molekuláról van szó, és vagy atomról van szó, és rendkívül reaktív anyagról van szó. Az olaj- és szénhidrogénbányászatban egyébként dolgoznak hidrogénnel, ismerik ezt az anyagot, minimális mennyiségben jelenleg is tartalmaz a földgázrendszerünk hidrogén, de amikor már több százalékról van szó, 5-10 százalékról, 20 százalékról, 30 százalékról, akkor hát el kell végezni azokat a vizsgálatokat, amelyek azt megmutatják, hogy átszivárognak-e ezeken a berendezéseken a hidrogén molekulák, vagy pedig jól viselkednek, illetve különösen földgáztárolóban mennyire viselkednek jól. Ehhez képest egy másik lehetőség, hogyha még egy folyamat révén zöld metánt állít elő valaki, zöld villamos energiából, az még egy kapcsolódó folyamatot feltételez, plusz energiavesztességgel, de abban az esetben metánt állítunk elő, és akkor az már nem kérdéses, hogy a földgázrendszer az képes lehet ilyen típusú zöldgáznak a tárolására. Ugye a biometán az a legegyszerűbb vagy triviálisabb helyettesítője a hagyományos földgáznak, de ezek a típusú hát zöld vagy karbonmentes gázok, mint a zöld hidrogén, vagy pedig a ilyen módon előadott zöld metán lehetnek azok a földgáz helyettesítők, amik hosszú távon jelentenek zöld alternatívát a földgáz felhasználásnak a kiváltására.
Idehaza például Bükkeábrányban egy napelem park mellé telepítette kísérleti jelleggel egy hidrogén előállító egységet, de itt a felesleges, vagyis a fel nem használt árammal hozzák létre a hidrogént. Mekkora ennek a hatásfoka? Mert létre lehet hozni mindenféle anyagot természetesen a megtermelt energiával, csak nem mindegy, hogy abból mennyit tudunk visszanyerni. Például a hidrogén, az mennyire lehet ebből a szempontból pozitív, vagy mennyire lehet ebből a szempontból megoldás?
Hát a hidrogén az egy alternatíva lehet, ahogy említettem, azokban az időszakokban a villamosenergia tárolására tulajdonképpen, amikor valamiféle értelemben többlet adódik zöld energiából. Egyébként, hogyha ránézünk mondjuk a magyar villamosenergia mérlegre, akkor nem látjuk azért azt, hogy jelenleg ilyen óriási többletek lennének, hiszen Magyarország mondjuk 25%-ban nettó importra szorul villamosenergia tekintetében. Tehát az a fölesleg, amiről beszélünk, az csak diszkrét és néhány időpontban értelmezhető, én azt gondolom, többletként jelenleg, de hogyha előre tekintünk, és azt gondoljuk, hogy a meglévő energiastratégiai elgondolások alapján nem 3 gigawatt napelemes termelés lesz Magyarországon, hanem 6, vagy 12, vagy 30, akkor ennek csak akkor van értelme, hogyha az így kialakuló többletet azt valamilyen formában és hosszú távon eltároljuk. Erre a hidrogén formájában történő tárolás, vagy utólagos felhasználás az mindenképpen egy potenciális alternatíva. Úgyhogy az a kísérleti projekt egyébként, ami ott Bükkeábrányban folyik, az 4-5 hasonló projekttel együtt, ugye az első fecskék, ha úgy tetszik, akik azt vállalták, hogy némi állami támogatásért cserében ezeket a lehetőségeket elkezdik kipróbálni, kikísérletezni, és remélhetőleg olyan megoldásokhoz jutatnak minket, amit utána máshol is majd meg lehet valósítani.
Mert hogy van egy magyar hidrogén stratégia és egy Európai Uniós hidrogén stratégia is a következő évtizedekre, de ha még megnézzük azt, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen energiatárolási módokon gondolkodnak még?
Hát alapvetően ezek a legtriviálisabb és legnyilvánvalóbb módok, amiről eddig is beszéltünk. Ugye hagyományosan azt lehet mondani, hogy minden energiahordozó, kivéve a villamos energiát, azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy jól lehet tárolni a kőolajat is, így lehet tárolni, a szenet is lehet tárolni. A földgázt is, mint tudjuk, lehet tárolni. Ugye a villamos energia, ami egyébként pont a legértékesebb energiafajta, mert nagyon sokféle módon lehet felhasználni, annak van ez a problémája, hogy hosszú távon költséghatékonyan tárolni csak szivattyús tározós erőművekben szokták régen, tehát fölpumpáljuk a hegy tetejére, és utána mozgási energia segítségével visszaalakítjuk villamos energiává. De hát például Magyarországon azoknak a helyszíneknek a száma, ahol ilyen tárolást meg lehetne valósítani, az egy eleve is kevés.
Kellenének hegyek.
És hát, bocsánat, kellenének hegyek pontosan. És ahol lenne ilyen hely, ott se nagyon szeretnék a környezetvédők, hogy ilyen átalakításon menjen keresztül a természet. Úgyhogy a alternatívákat, hogyha megnézzük, akkor jelenleg az akkumulátoros technológia az egyik főirány a tárolás tekintetében, de ahogy említettem, ott alapvetően a rövidebb távú tárolás az, ami ma technológiailag jónak látszik. Egyébként Magyarországon most már legalább egy tucat ilyen akkumulátoros tárolói projekt folyamatban van, megvalósult vagy megvalósítás alatt áll, de ezeknek a reakció ideje az a primer szabályozási piacnak a nagyon rövid időszakai, és most indult egy olyan energetikai innovációs projekt, vagy indul, most fog a Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal első szerződéseket kötni, ha minden igaz, olyan kísérleti projektekre, ahol olyan akkumulátorok telepítésére kerül sor, ahol amelyek néhány órát már képesek áthidalni, tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy délben süt a nap, akkor a nagy és olcsó energia mennyiséget el tudja tárolni, és az esti csúcsidőszakban, ami ma Magyarországon iszonyúan drága, tudja piacra vinni, tehát ezt a napon belüli arbitrást tudja megvalósítani, de ez most a hosszú táv akkumulátorok tekintetében, és akkor ehhez képest az igazi millió dolláros kérdés az, hogy a hosszú távú szezonális tárolás hogy lesz, és ott pedig ma jelenleg az európai válasz az a zöld hidrogén piacnak a fejlesztése, illetve esetleg a biometánnak az előállítása. De az európai politika is, ahogy említette, az most a hidrogén felé hajlik. Döntően a nagy mennyiségű balti, északi tengeri szeles termelés és annak az időnként valóban helyben nagy mennyiségű feleslegének a hosszú távú tárolása motiválja, azt gondolom, ezt a lépést.
Közben az Európai Bizottság január 1-én tette közzé szövegtervezetét, amivel továbbra is a támogatható kategóriában tartaná az atomenergiát és a földgázt, nagyon leegyszerűsítve az uniós taxonómia rendelet, illetve annak tartalma ez. Miről szól ez a javaslat tervezet, és milyennek a tétje?
Ugye a taxonómia rendelet az azt fogja szabályozni, hogy mit gondol az európai közösség arról, hogy hosszú távon melyek a klímavédelmi szempontból fenntartható technológiák, azaz európai támogatást, európai banki finanszírozást milyen tevékenységekre ben szeretne látni, és természetesen melyekben nem, hiszen aki kimarad ebből a felsorolásból, őt nem tekinti ez a szabályozás környezetileg fenntarthatónak. Ugye ez a taxonómia, ez ugye nagyon szoros együtt működésben értelmezhető azzal a politikával, amit ma Európa ebben az értelemben folytat, aminek a kulcsa, hogy 2050-re egy klímasemleges Európai Uniót szeretne látni az európai politikai döntéshozói közösség, és ezért szeretné azt elérni, hogy a jövőbeni beruházások olyan területekre menjenek, lehet ez EU-s támogatás, lehet európai banki finanszírozás, EBRD, EIB finanszírozás, amelyek ebben a taxonómia rendeletben megjelennek. Ugye a földgáz és a nukleáris energia felhasználás körül ilyen szempontból nagyon éles vita folyt és folyik Európában. Sokáig azt gondoltuk, hogy a földgáz nem kérdés, hogy még a következő 20 évben abba a kategóriába tartozik, amely inkább segíti, mint hátráltatja ezt az európai zöld átállást, de egy-két évvel ezelőtt ha úgy tetszik, a földgáz is fölkerült a célkeresztbe a taxonómia rendelet kapcsán. Ugye sokáig arról volt szó, hogy nem kerül be a földgáz ebbe. Gyakorlatilag az Európa kivonja a finanszírozást a földgáz infrastruktúra és egyáltalán a földgázipar fejlesztéséből.
Vagyis akkor a fejlesztés, az üzemben tartás, illetve az új építés lehetetlenülne el, mert hogy akkor nincsen banki hitel, nincsen uniós támogatás, ha jól értem.
Így van, vagy pontosabban nincs európai banki hitel és támogatás. Persze Kína finanszírozhat még szeles erőműveket, ha bár most ő is úgy döntött, hogy ezt nem fogja tenni, és finanszírozhat földgázos erőműveket, vagy Oroszország, de európai finanszírozási csapoknak a leállítása a következménye ennek. Ugyanez a helyzet a nukleáris energiával is. Ugye Európa itt teljesen ketté szakadt. Amíg a britekben voltak az Unióban, addig teljesen fele-fele volt a tagországok között, hogy hát persze 27 tagból fele-fele az nem nagyon van, de kiegyenlített volt a helyzet abban a tekintetben, hogy ki támogatja és ki gondolja azt, hogy a nukleáris energia az a megoldásnak a része, és ki gondolja azt, hogy ez a problémának a része. És a legutóbbi pillanatig úgy nézett ki, hogy sem a nukleáris energia, sem a földgáz nem kerül be a taxonómia rendeletbe. Noha egyébként Magyarország és egyébként a régiónk, tehát a kelet-európai régió minden lehetséges alkalommal amellett érvelt, hogy a földgázt és a nukleáris energiát benne kell tartani átmenetileg legalábbis a fenntartható és finanszírozható tevékenységek között. Úgyhogy amit a bizottság lépett most december 31-én, az lényegében nagyon hasonlít ahhoz, vagy nagyon közel van ahhoz, ami mellett mi érveltünk annak idején magyar részről, illetve Kelet-Európa részéről, és átmenetileg és szigorú kondíciók mellett tenni azt lehetővé, hogy bizonyos földgázipari tevékenységek és bizonyos atomenergiaipari tevékenységek európai szinten finanszírozhatóvá maradjanak, ha bizonyos kondíciókat teljesítenek bizonyos ideig.
Röviden, kik vannak ellene? Mert ugye azt említette, hogy a közép-európai országok, vagy akár Franciaország mellette van.
Hát én azt mondanám, hogy a földgáznak, hogy a földgáz benn maradjon a taxonómia rendeletben, ahogy már beszéltünk is róla, Németország mindenképpen mellette van, hiszen ő maga is látja, hogy hosszú távon földgázra rá fog szorulni. Megbeszéltük, hogy nincs más alternatívája. A nukleáris energia, tehát említem Németországot, de említhetném a kelet-európai tagállamokat tokkalvonóval a földgáz mellett érvelni, és az atomenergia mellett pedig ugye kialakult azoknak az országoknak a csoportja, amelyet azt mondanám, hogy most politikailag Franciaország vezet, de megint csak a régiónk lényegében minden országa ebbe a csoportba tartozik. Finnországot mindenképpen említeném, ahol egyébként a régóta húzódó új atomerőmű blokk itt a napokban kezdte el a termelését. Van egy gázkedvelő és egy nukleáris energiakedvelő tábor most Európán belül, és az a bizottsági javaslat, amit kiküldött a bizottság itt évvégén véleményezésre, az egy nagyon érzékeny mesdjét talált abban az értelemben, hogy mind a két tábornak valamiféle módon kedvezni tudjon.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon Központjának vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!